Simonyi Balázs 12 éve kezdett futni. Egy depressziós időszak kellős közepén valamiféle segítséget, megnyugvást várva a futástól. Azóta nap mint nap szalad. Természetesen a 12 év alatt a napi kocogásnál többre vitte, hisz versenyeket nyer meg, maratonokat futott le. Jelenleg a versenyszerűség már nem hozza lázba. Nem az érmek és a helyezések jelentik számára a teljesítményt, hanem az, ha önmagát legyőzi. Évek óta ultraversenyeken vesz részt, vagyis nagyon hosszú távú versenyeken, mint az Ultra Balaton, vagy a Görögországban zajló Spartathlon. Ezek nagyon hosszú távú versenyek, többségük 200 vagy annál is több kilométer. A Spartathlon 246 kilométer, amit körülbelül 36 óra alatt tesznek meg a versenyzők, rendkívül változatos terepen, síkvidéken, városokon, falvakon keresztül, sőt hegyvidéken, Athéntól Spártáig. Ebben a versenyben mindenki győztes, aki befut, vagyis aki menet közben nem esik ki, hanem teljesíti a távot. Simonyi Balázs 6-szor teljesítette ezt a versenyt, és éppen azért, hogy megmutassa nekünk is a futók külön világát, elkészítette Ultra című dokumentumfilmjét, amely 2017-ben felkerült az Európai Filmdíjra érdemesnek tartott 15 filmből álló listára. A filmet a marosvásárhelyi Magyar Filmnapokon láthatta a közönség, a vetítés után a rendezővel beszélgetni is lehetett. Simonyi Balázs volt szinkron színész, többek között Bart Simpson és Simba, az Oroszlán király magyar hangja, jelenleg már nem szinkron színészkedik, de filmrendező, fotográfus, színész, újságíró és természetesen sportoló. A filmrendezés és a sport szerencsés egybeesés, éppen ezért annyira hiteles az Ultra című dokumentumfilm. A több mint 50 fős csapat pár évig készült és forgatott, úgy, hogy több ultraversenyen is részt vett, hogy szokja a körülményeket, amelyek a futók számára mindennaposak. A dokumentumfilm néhány versenyzőt követ nyomon, olyanokat, akik teljesítik a távot, és olyanokat is, akik nem. A futással, a versennyel kapcsolatos gondolatok sorjáznak minden egyes karakter esetében. Érzések, lelkesedésük, hitük és természetesen küzdelmük, hogy befussanak a finisbe. Közben pedig belül zajlik mindaz, ami mindegyik őjüket hajtja. Vágyaik, tépelődéseik, sok esetben kínlódásuk. A 246 kilométeres távot egyre nehezebb megtenni. A fizikai kimerültség, a felhólyagzott láb, a felsebzett lábköz, a meleg és a szomjúság mind-mind kísérője mindannak, ami a fejben zajlik. És ez a lényeg. Az agynak kell legyőznie elsősorban minden akadályt. Simonyi Balázs áldott állapotnak nevezi azt, amikor futhat, amikor rendszerezhet, amikor saját erejével gyógyíthatja testét és lelkét a futás által. A filmnek ő is egyik szereplője, de semmivel sem hangsúlyosabb az ő jelenléte, mint másoké. A következőkben Simonyi Balázzsal beszélgetünk. Azzal kezdődött ugye a film, hogy tükörbenézés tulajdonképpen ez a futás. Te erre mikor jöttél rá, hogy ez tükörbenézés, és ezt áldásos lehet akár számodra?
Talán már a legelső alkalmakkor annyira sok érzelem szabadul föl, amikor egy ember elkezd futni, olyan sok dolog rohanja meg, és ugye amikor ezek elmúlnak, ez a katartikus élmény, és utána az a fő, hogy nem hagyja abba, hanem folytatja, de sokan ugye abba hagyják, főleg mondjuk új év után megfogadja valaki, és aztán két héttel később már nem fut, de mondjuk, hogyha nem hagyom abba, akkor rájövök, hogy mint a szerzetes, hogy csinálom, mint apró munka, minden nap kimegyek szorgalmasan. Minden egyes ilyen edzés, vagy egy hosszabb verseny, az egy nagyon intenzív önmagammal való foglalkozás. Össze vagyok zárva magammal, és ilyenkor, mivel mozog az ember, mozog a két agyférteke, kommunikál, mindenfajta képessége, koordinációja, gondolatvilága, nagyon sok dolog megrohanja. Tehát én annak sosem tudok hinni, hogy azt mondja, hogy kimegyek futni, kiszellőztetem a fejem. Mert akkor van a legtöbb gondolat az emberben. Már csak a mozgás által is jönnek a gondolatok, és akkor főleg önmagára reflektál, hogy én ki vagyok, mit csinálok, milyen problémák problémáim vannak, meg tudom-e oldani, megoldásokat keresek, fölrakom a gondolataimat a fontos, nem fontos polcra, elmerülök magam, nyilván sokan azért futnak, mert kicsit vezekelnek, vagy valami terápiás célból, akár azt is mondtam, hogy futnak maguk elől, a hétköznapi önmaguk elől, van, aki kompenzál valamit, hogy kisszerű az életben, és azáltal, hogy fut, versenyzik, nagyszerűvé tud válni, van, akiben nagy a becsvágy, és győzni akar, nagyon sok oka van annak. Még azt is mondom, hogy a fizikai okok, hogy azt mondom, hogy le akarok fogyni, az is egy lelki ok, igazából jobban akarok kinézni, tetszeni akarok magamnak. Azt mondják, hogy ez önző sport, nyilván az is, mert elvesz időt másoktól, és magammal foglalkozok, de talán jobb, mint hogyha nem tudom, egy levél Xanaxot bevennénk, vagy pszichológushoz járnak, legalábbis jobban megéri.
Viszont az a rövid kis futástól, amit te akkor tizen, nem is tudom hány évvel ezelőtt karácsonykor beiktattál, elegészen a mostani 250 kilométerig azért nagy az út, tehát hosszú utat tettél meg, mégiscsak valamilyen célod van ilyenkor, mert azt meg szeretnéd futni, meg akarod futni, tehát az önmagad legyőzése is nyilván. Tehát ezt az utat te hogyan tudnád vázolni, ezt a tizenvalahány évet? Tehát, hogy eljussál a kicsi futástól a versenyig?
Hát az, hogy nem szeret az ember csalódni önmagában, nem szeret szégyenbe maradni mondjuk önmagadat, hogy kitűz egy célt, és ez a saját elvárása, tehát nem másnak akar megfelelni, szerintem magunknak megfelelni a legnehezebb, és azt teljesíteni az egy igazán jó hátba veregetés, hogy na, megy neked még ez öreg. Meg jól van. Tehát sok építő folyamat van lelkileg is, fizikailag is változik az ember, tehát tapasztalja a hatásait, és ezeket újra át akar élni, vagy más, hogy ahogy mondjuk, mit tudom én, a patak mossa a követ, és a kő az egyre gömbölyűbb, de ahhoz nagyon sok mosás kell, hogy gömbölyű legyen, és ugyanígy nagyon sok edzés, verseny kell, hogy ezek a dolgok letisztuljanak, új célok jöjjenek, az a célokat teljesítsük. Én azt látom, hogy az elmúlt 12 évben én nagyon becsvágyú voltam a kezdetén, nem csak, hogy sokat adott a futás, hanem hogy tényleg úgy versenyezni akartam, olyan kompetitív voltam, és ezt például elengedtem. Azt érzem, hogy megajándékozott vagyok, hogyha futhatok, és nem is feltétlenül, én még sosem estem ki versenyt, és sosem adtam föl versenyt, tehát nem tudom, milyen az, amikor nem célba érni, biztos rossz, és nem szeretném megtapasztalni. Nem is az a lényeg feltétlenül, hogy célba érünk, hanem hogy oda tudjunk állni a startvonalra, hogy neki merjünk kezdeni valaminek. Az egy kegyelmi állapot, hogy ott tudok lenni, fölkészült voltam, eljutottam oda, kvalifikáltam magam akár, egészséges vagyok, oda merek állni, úgy érzem, képes vagyok valamit megcsinálni, van önbizalmam, van elszántságom, várom a kalandokat, ez egy kegyelmi állapot. Aztán, hogy mi lesz, az már a fejen múlik leginkább.
Az első sikerélmény csak szárnyakat adott, gondolom, mit tudom, amikor az első versenyt, vagy az első maratont meg nem nyerted, hanem hogy célba értél ott valahol olyan helyen, amire azért büszke az ember.
Hát kétfajta futó van, aki megelégszik, és azt mondja, hogy meghúzom határt, és én ezt szeretem csinálni, és akkor ezt csinálom, és a másik, olyan voltam én, az a mohó telhetetlen fajta, hogy ide még nekem ezt is, meg azt is, és elkezdtem futni, és ez nagyon jó volt, és akkor rögtön beneveztem egy maratonra, amire úgy mondjuk egy-két év futás után szóltak az emberek, mert én gyorsan, hirtelen meg akartam tapasztalni, és akkor megcsináltam, persze nyilván egy fájó, nehéz verseny volt, mert egyáltalán nem voltam rá felkészülve, de az úgy szárnyakat adott, és akkor még akarom, még ezt akarom kihozni belőle, gyorsabb akarok lenni, és akkor így az ember arra is rájön, hogy a távolságot azért le tudja győzni, de az időt nem tudja, tehát hogy csatákat nyerhet, de háborút nem az idő ellen. De ez egy jó játék, és aztán, ahogy mondom, szelidül az ember, nem lesz annyira kompetitív, nagyon sok mindenre megtanítják a hosszú távok, akár azt is mondom, hogy sokszor ki is égetik, helyre rakják, újra föl kell szívnia magát, újra össze kell szednie magát, mert valahol azért ezt szeretjük csinálni, ez egy ártatlan dolog, nem bántunk vele senkit, azt hiszem, hogy még példát is mutatunk az embereknek, életmódot váltsanak, szemléletet formáljanak, de persze ez már nagyon missziósan vagy olyan szektásan hangzik, igazából csak pozitív hatását tudom a futásnak mondani, és az elmúlt 12 évnek is ez az éve, hogy alakul az ember, formálódik. Hát ez olyan, mint egy zenész, aki alkot egy műfajban, és akkor is különböző stílusváltásokon megy át. Vagy mondjuk egy színésznő, aki kezdetben el tudja még játszani Júliát, de aztán már megkapja a Csehovi szerepeket, és a végén nem tudom én, García Lorca matronáit, vagy a Shakespeare bölcseket játsza.
Kegyelmi állapotot mondtál, de hát itt a filmen is láthattuk, hogy nagyon kegyetlen kegyelmi állapotok szoktak azért adódni egy ilyen hosszú futás alatt. Hát tényleg a kiborulás határán kell ez nekem, káromkodás, stb. Ez levezetés? Vagy ez is a része? Ez is még mindig jó?
Nem, mert ez olyan, mint akkor beraksz a kuktába főzni húst, és akkor lezárod a tetejét, és akkor benne van az ember egy az idő, meg a távolságnak így a szorítása, mint egy ilyen vasabroncs, és ő hozta magát ilyen helyzetbe, és az egész nyilván egy játék, meg mondhatnád is, hogy hazamegyek, de hogy az az ő vállalása, és végig akarja csinálni, és nyilván, amikor belelavírozza magát egy ilyen helyzetbe, ahhoz, hogy végigcsinálja ezeket, el kell tudni viselni, és ezek úgy ilyen teherként, présként nehezednek a vállára. Sokszor van egy ilyen holtpontszerű érzés, hogy nem jó benne lenne, aztán mindig úgy megjavul egy kicsit, kedélyállapot is javul, már közelebb jut minden egyes lépéssel a célhoz. De hát azért azt kell mondanom, hogy ki hogy vezeti le. Vannak nagyon mosolygós futók, vannak magába fordult futók, vannak beszélgetős. Én is azért inkább ez a, szerintem a koromnál fogva 38 vagyok, azért még nem vagyok annyira érett, tapasztalt futó, mint mondjuk az 50 éves futók. És hát sokszor káromkodok, sokszor vagyok elégedetlen, csapongó, hektikus, de teszem hozzá, azt is el tudom mondani, hogy a férfiak eleve sokkal hisztirikusabbak ezeken a ultratávokon. Tehát ők aztán tényleg primadonnaként viselkednek, ellentétben a nőkkel, akik sokkal többet mosolyognak, sokkal jobb a fájdalomtűrő képességük. Szerintem egyszerűen ez egy evolúciós dolog is, plusz a szülés miatt is. Azt gondolom, hogy nagyobb tapasztalatuk van ebben, és ők mindig olyan könnyedébben teljesítik látszólag ezeket a versenyeket. Sokkal több férfi esik ki, és ők sokkal inkább, hát nem tudom, lehet ilyet rádobban mondani, hogy picsogósabbak.
Érdekes volt az számomra, hogy azért nem önzők ezek a futók. Beszélgettek egymással, tehát van még energiád arra, amikor már tényleg ott vagy a határán a dolgoknak, ahonnan szeretnél visszakapaszkodni, hogy bevárd a másikat, vállon veregesd, megöleld és bíztassad?
Persze, hát ez nagyon jól esik az ember. Itt pont az ilyen kiélezett, nehéz helyzetekben tanulja meg, hogy mit jelent mondjuk, mit jelent egy jó szó, vagy egy barátülelés, valami bajtársiasság, vagy szolidaritás. Egy árnyék, amikor nagyon meleg van, egy árnyékot adó fa, az is nagy ajándék tud lenni, vagy egy pohár víz. Tehát, hogy megtanulja értékelni ezeket a pici dolgokat. Ez a fajta közvetlenség, az, hogy megöleljük a másikat, hogy bíztatjuk a másikat, tehát sorstársak vagyunk, tehát nem csak sporttársak, és ugyanazon a pályán szenvedünk, ez a hobbing, de azért ez egy nehéz hobbi, és elismerjük a másikat, és ez nagyon összeköt minket. A futók azért nagyon segítik egymást a civil életben, és nem verik át egymást. Valahogy ez a sportág, ez a extra hosszú táv futás olyan etikát teremt a futók között, hogy óhatatlanul is jobb emberek kívánnak, nagy szavak, de tényleg így van, és bíznak a másikban, segítik, elismerik. Minden olyan, amit a hétköznapi világban nem vagy nagyon ritkán tapasztal az ember. Nincs kicsinyesség, nincs talpalás, könyöklés, nagyon-nagyon korrektek egymással szerintem.
Mennyire segít valóban téged az, hogy ott van még valaki? Nem tudom, te kivel voltál. Minden szereplő a filmből megjelenik, vagy családtaggal, vagy valakivel, aki ott még egy kicsit rendezgeti, adja vizet, simogatja, ölelgeti, bíztatgatja.
Van, akinek fontos, nekem nem. Én ilyen magánzó vagyok, ilyen egyéni futóvállalkozó, vagy nem is tudom.
Tehát te egyedül szoktál?
Én mindig egyedül, igen. Sok oka van praktikum szempontjából az, hogy nem kell nekem oda kiutaztatnom senkit, etetnem, itatnom. A kísérés az egy nehéz műfaj. Tehát itt egyszerre kell pszichológusnak lenni, kíméletlen hajcsárnak, odaadó anyukának, apukának. Egy kísérő is el tudja rontani a versenyét a futónak. Egy rossz tanács, egy rosszul beadott, nem tudom, frissítő. A futó meg azt érzi, hogy foglalkoztatnia kell a kísérőjét, és akkor ne unatkozzon szegény ő is a 36 óra alatt mondjuk. Nehéz, és nem feltétlenül egy futó tud jól kísérni, lehet, hogy egy családtag. Én azt látom, hogy ugyanolyan arányban esnek ki kísérős futók, meg szólóban induló futók, tehát ez nem szignifikáns. Nyilván egy könnyebbség, hogyha van valaki mellett az embernek, és mint egy pincértől tud rendelni valamit adott esetben, de azért azt teszem hozzá, hogy sokat tud adni azoknak, akik a másik hobbiát támogatják, és szeretnének benne részt venni. Tehát nagyon sok családot, vagy párkapcsolatot meg tud erősíteni egy ilyen kísérés, hogy nem érzi a másik fél, aki nem fut, hogy ő ki van zárva valamiből, ki van zárva férje, felesége hobbiából, hanem részt tud benne venni, segíteni tud, és együtt át tudnak élni egy felemelő élményt. Ennek nagyon sok pozitív hatása lehet a kapcsolatra nézve. De mondom, én azt vallom, hogy egyedül többet ér egy teljesítmény ebbe a sportágba elérve, legalábbis az én elképzelésem szerint, és így nem igénylem azt, hogy bárki tutuljgasson, babusgasson.
hatszor futottad meg, és idén mész hetedjére. De ebben mi a kihívás, hogy ugyanazt a tábot, ugyanazt a kínlódást mind untalan újra és újra végigcsináljad? Nyilván a terepet, akkor már kívülről tudod. Tehát hogyan viszonyulsz mindegyikhez?
Képzeljék el, a hallgatók a karácsonyt, várják a szeretteiket, a barátaikat, amikor szomorkodnak azon, hogy valakik már nincsenek velük, nem jönnek karácsonyozni, amikor ott az ajándék, amit ki kell bontani, de ki is kell érdemelni, teszem azt, amikor együtt vannak, együtt esznek, együtt beszélgetnek sokat, van egy meghitt hangulat. Kicsit ilyen ez. Vannak speciális versenyek, ahol ilyen hangulat uralkodik. Tehát ilyen kicsit ilyen karácsony, várjuk. És akkor például ez a görög verseny, amiről a film is szól, a Spartathlon, az egyik legfontosabb verseny, egyébként így az ultrafutó világban, egy Mekka, hogy egyszer ugye el kell menni oda is megcsinálni, mint a muzulmánoknak. Ott szeptember végén van karácsony, kicsit ezt érezzük. És azért a miért az is válasz, hogy minden évben az ember szereti megméretni magát, hogy hol tartok, na tudom ezt még. Nagyon kevés embert ismerek, aki csak úgy fut, és soha nem megy el mondjuk egy versenyre, és nem azt mondom, hogy versenyeznie kell, hanem úgy akár megnézze az időt, a távot, összeveti, na most hol állok, hol tartok, mit tudok. Hát ez valami indikátor, hát ha csak én pudingot csinálok egész életemben, és soha nem kóstolnám meg, akkor nem tudom, jó pudingot csinálok. Néha azért meg kell kóstolni ezt a pudingot, valahogy föl kell magamat mérni, másokhoz viszonyítani. Érdekes az is ugye, hogy ahogy haladunk előre, és szűkülnek a biológiai lehetőségeink, korosodunk, úgy ez a sport, ez ajtókat nyit ki, tehát más sportágon 30 körül hagyják abba, itt meg körülbelül ott kezdődik itt idézőjelben az élet. Átlag életkora az ultrafutóknak 47 év, általában 50 éves, tehát középkor, vagy annál idősebb emberek, akik érettek, bölcsebbek, tapasztaltak, türelmesebbek, azok csinálják ezt a sportot, és hát ebben a világban nagyon érdekes megnézni, hogy te 50 évesen, vagy 35 éveshez képest nem biztos, hogy rosszabb vagy, sőt. Mert itt nem csak a fizikalitás számít, sőt, leginkább a mentális képességek. Miért ez is válasz? Meg az, hogy mindig tanít valamit. Azt gondolom, hogy ha én egy távban tovább jutok, akkor magamban meg mélyebbre jutok. Sok embernek receptre írnál föl. Egyébként leginkább politikusoknak, vagy hatalmasságoknak, hogy évente kétszer azért menjenek egy 200 kilométert futni. Nagyon sokat tanulhatnának magukról, a hatalom mivel létéről, arról, hogy ők ugyanúgy pixelek a világban, mint bárki más, arról, hogy mit jelent nélkülözni, hogy mit jelent, mi az igazi teljesítmény, mi az, amikor egyedül magára van utalva az ember, milyen önmagunkkal találkozni, pózmentesen, maszkmentesen valamit csinálni. Hát egy jó lecke lenne nekik szerintem.
Talán kicsit meredek, de én valahol az El Caminohoz hasonlítottam hirtelen, hogy tényleg valamilyen terápiás jellege van. De van neked akkor még közben erőd bármin is gondolkodni? Vagy nem is kell, mert utána jön meg majd a hatása?
Rengeteget gondolkodom. Hát amikor célba érek, nekem jobban fáj a fejem, mint mondjuk a lábam.
Ezen a hosszún.
Ugye nekem ez egy intenzív agymunka. Ugye felszínen egy krízismenedzselés folyik, tehát nagyon leszűkült dolgokra kell figyelnem, hogy hol tartok, mennyi időn van még, mit eszek, mit fogok inni, ha jön az este, hol a fejlámpám, ha jön a hideg, akkor hova raktam le a kabátomat, melyik frissítőpontra küldtem előre. Tehát, hogy körülbelül ilyenekre gondolok, és aztán ugye mélyebben, vagy akár tudatalattiban meg cikáznak a gondolatok. És hát a 36 óra az nagyon sok idő. Nem tud szerintem a hallgató mondani olyat, hogy ő 36 órán keresztül csak önmagával van, nem csak elfoglalva, de hogy a gondolatai ott az agyában. Tehát maximum, ha elmegy Tibetbe meditálni, akkor van ilyen érzése. Tehát minden órába foglalkoztatnak minket, nézzük a telefonjunkat, valaki hozzánk szól, valamit csinálunk, ott vagyunk a munkahelyen, ott vagyunk a családunk körében, mindig ingerek érnek, vagy alszunk. Ilyen intenzív önmagunkkal való foglalatoskodás nagyon ritkán van, és például ezt tudja adni az ultrafutás. Óhatatlanul gondolkodik az ember, természetesen. Nem, hogy erre van ennek, hanem gyakorlatilag nem tud elmenekülni a gondolata elől, és hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez nagyon hosszú. Ha most végigpörgeti a hallgató, hogy mit csinált most, amikor hallgatja ezt 36 órával ezelőtt, és mit csinált ebbe az időtávban 36 óra alatt, tehát rengeteg minden belefér. El kell ütni itt valamivel az időt. Komplett albumokat játszok le a fejembe, énekelek, memoritereket mondok, beszélgetek magammal, de ez nem ilyen skizofrén állapot, hanem így töltöm el az időt, közben haladok előre is, beszélgetek másokkal, gondolkodom, számolgatok, nézem a tájat, tehát van mivel elütni, nyilván monoton is, nyilván néha kevés inger van, néha meg nagyon túlcsordul. Szóval, hát ezt ki kell próbálni, nem tudok más mondani.
Ilyen esetekben a kudarcokat hogy kell megélni? Most nem azt akarom mondani, hogy mi lesz, ha egyszer majd nem fog sikerülni már ez, de gondolom neked is voltak azért kudarcaid, amikor nem tudtad legyőzni önmagad. nem?
Feladni versen nem, de mondjuk olyan, hogy volt egy célom, hogy ilyen időt akarok futni, és nem jön össze. Hát akkor elég kell gondolni, mi volt az oka, lehet, hogy egyszerű frissítési probléma, étel, ital, akármi lehet, hogy egy egyszerű kialvatlanság vagy felkészülési hiányosság, vissza lehet ezt vezetni elég tisztán. Kudarcok nagyon jó tanítómesterek. Az biztos, hogy kicsit meghal idézőjelben ilyenkor a futó ember, hogyha valami nem sikerül neki. Azért gondoljuk, hogy ha az ember életét úgy osszuk fel, hogy egyszerűen van a család, van a munka és van a hobbi, ebben a hármasságban létezik, akkor mondjuk, ha valaki sok örömet nem kap otthon vagy a munkahelyén, akkor óhatatlan azért nagyon sokat jelent a hobbinek, és azzal foglalkozik, ahol szeret foglalkozni, és abba szeret kiteljesedni. És ha ebbe a hobbiba csalódás éri, az neki egy nagy fájdalom, egy seb, és azt be kell gyógyítani, és lehet, hogy úgy lehet begyógyítani, hogy elgondolkozik, és csak újra neki megy, és próbálja újra. Ezekből tanul. Élethosszig tartó tanulási folyamat. Tehát nem lehetünk mindig sikeresek, sőt, meg kell ismerni a másik oldalt is. És a kudarcok erre nagyon jók. Nyilván, ha sorozatban ér kudarc, akkor ott valamin el kell gondolkozni, hogy valami nem stimmel. És kicsit olyan ez az egész kudarc, mint amikor az ember gyászmunkát végez, hogy először nem akarja elfogadni, nem hiszi el, mindig másra mutogat, aztán haragud, dühös lesz nagyon, hogy a fene enné meg, hogy miért velem, és kikérem magamnak, és egyébként is mindenki menjen a fenébe, és aztán pedig elfogad, beletörődik, és onnantól szerintem újra elkezdeni csinálni valamit. És az az érdekesebb az egész futásban, a legtöbb ember, így amatőr szintről beszélek, így a 30-as évei környékén jön ebbe a sportba, 40-es évei környékén. Talán gyerekkorában sportol, de aztán ugye nem tudom, fontosabb az iskola, meg a kamaszodás, meg a fiúzás, csajozás, akármi. Aztán már arra sincs idő, mert egyetemen kell tanulni, vagy szakmába kell dolgozni, akkor családalapítás, pörög az élet, elveszünk a részletekben, és akkor 30-40 éves kora táján ugye sok embernél mindenféle sérülések, törések, lelki problémák jönnek elő, és akkor próbálnak ami eszközt találni. Valaki alkoholhoz nyúl, valaki drogokhoz nyúl, valaki nem tudom én, hazát cserél, stb. Van váltás. És ugye nagyon sok emberben van egy ilyen lelki hiánygazdálkodás, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel a helyzetekkel, és na erre szokott a futás nagyon sokszor egy jó válasz lenni, kézenfekvő válasz. Nyilván van egy trendje is a futásnak manapság, és tudom, hogy sokan ilyen bakancslistáznak, hogy maratont kell csinálnom, attól vagyok ember, ez hülyeség, látják a közösségi médiában, hogy a Sanyi meg a Jancsi már futott, és akkor nekem is kell. Tehát, hogy nem ilyen nyomásról beszélek, hanem egy olyan lelki nyomásról, hogy valahogyan le kell vezetnem a feszültséget, hogy valahogy váltanom kell, valamit kell kezdenem magam, és akkor kezdenek el érdekes módon sportolni. Ez a sportág fölszippantja a teljesen amatőr embereket, és esélyt ad, tök demokratikus, esélyt ad mindenkinek, hogy a saját maga által befektetett munkával jobb legyen, jó legyen, sőt, akár nem tudom, országos bajnokságot is lehet nyerni. Tehát olyan emberek felvirágzását láttam én, akiről meg sem mondanád, hogy fut, akiről nem is gondolnád, hogy hova tud eljutni, pusztán azért, mert megtalált ezt a sportot, minden nap kiment szorgalmasan edzeni, de nem olimpiai bajnok szinten edzeni, hanem úgy normálisan bele tudja helyezni az életébe egy órát, másfél órát, és elér eredményeket, és kivirágzik. Mindenki előtt ez nyitva, tehát hogy ez egy nagyon befogadó sport. Itt nemtől, vagyoni helyzettől, kortól függetlenül itt sikereket lehet elérni. Nyilván kudarcokat is lehet szerezni, de hogy nagyon kevés dologra igaz, hogy pusztán a saját teljesítményed és a rendszerességed és a eltökéltséged által biztosan sikert lehet szerezni. És itt utalok arra az első kérdésedről, hogy tükör. A belenézés azt kapod vissza, ami vagy. Amit belefektetsz, azt kapod vissza. De nem kapsz kevesebbet. Leginkább szerintem többet kapsz. Tehát ez mondjam, hogy egy jó bank, hogy benn van a tőkéd is, és még kamatozik is.
És akkor most a film kapcsán megkérdezem azt, hogy ugye 2 évvel ezelőtt forgattátok a filmet?
2013-tól még 2016-ban is voltak felvételek, és 2017-ben mutattuk be, tehát 4-5 év alatt készültem. 2015-ös évi verseny, de ahhoz föl kellett készülnünk 2,5 éven át, és még 2016-ban is vettünk föl vágóképeket. Meg nagyon sokat forgattunk a szereplőkkel a saját környezetükben, tehát látszólag egy bizonyos időpontban játszódik egy bizonyos versenyen, de nagyon sok mindent lefed, és nagyon sok minden kimaradt a filmből.
Mert akkor te meg nem voltál egyedül, tehát akkor csak nem lehettél egyedül a gondolataiddal, és önmagaddal. Figyelned kellett óhatatlanul a kamerákra, az operatőrökre, és minden egyébre, hogy hogyan zajlik a forgatás, ugye?
Én nem figyeltem. Azért volt 2,5 év, mert hogy föl volt készítve a stáb, hogy nélkülem hogy tudják ezt megcsinálni. Tehát nagyon sokszor elvittem őket ilyen edzőversenyeimre, szokják az alvás megvonást, mert nekik is azért 40 órát kellett dolgozni, hogy kipróbáljanak technikai eszközöket, mondjuk éjjellátó kamerát, vagy vízálló mikrofont, gördeszkás kamerát, vagy drónkamerát, ezeket mind úgy rajtam tesztelték, tehát ők is megszokták ezt, és nagyon alapos vészforgatókönyvek voltak, hogy mi történik, meg mit kell csinálniuk adott esetben, és hogy nélkülem is ez menjen. Egy 50 fő stáb volt, akik mind tudták a dolgokat. Nekem tényleg csak futnom kellett, szerepelni, vagy figyelni, vagy instruálni nekem a stábot közben. Nem úgy eszembe sem jutott. Ilyenkor a futó tényleg úgy beszűkül, és nem ezzel foglalkozik. Tehát el is felejt, hogy ott van egy kamera. Tehát azok az emberek, akik ebben a filmben megnyilvánulnak, azok mind önmagukat adják, nem szerepel. Tehát az ember nem tud szerepelni, amikor 160 km van a lábába, és éjszaka van, és esik az eső. Nem fog a kamerának játszani.
De csak oda nyomták akkor a mikrofont, hogy most mondjál valamit, csak hogy jött egy ilyen. Elegem van.
Egy mikroport. Pólójukban voltak bevart ilyen kis zsepek, abban be volt dugva egy mini mikroport, aminek volt egy mini adóvevője, és azt cipelte, és az operatőr lehetett tőle 2 kilométer távolságban, meg a hangmérnök, és ugye ők folyamatosan forogtak, tehát mindent hallottak, és amikor akartak, forgattak, de nem kérték, hogy most mondjál valamit, hanem azt vették, rögzítették, akár távolról, akár úgy oldalról, mellékesen. Elfelejti a futó, hogy őt forgatják az operatőr, meg a hangmérnök, meg igazából szabad kezet kapott.
Tehát a vágószobába dőlt akkor mindaz el, ami belekerült a filmbe. Ott dőlt el az is, hogy mire hegyezett ki tulajdonképpen ezeket a dolgokat. Tehát, hogy miket válogattál ki, hogy milyen kép kerüljön ki ebből a filmből.
250 óra forgatott anyagunk volt, az majdnem másfél hét, ha leülsz és elkezdett nézni, és ugye ez egy 80 perces film, tehát 99%-át ki kellett dobni. Hát ki kellett dobni 3 komplett szereplőt például, akiket nem is láttál a filmben, különböző okok miatt, vagy nem illett bele, vagy hiányos volt a történet szála, és akkor a maradékokkal lavírozgatni, hát meghozni döntéseket, hogy igazából, hogy nem az fontos, hogy mondjuk mit csinálnak ezek az emberek, mi a háttérsztoriuk feltétlenül, vagy mit dolgoznak, mit esznek, hol élnek, az maximum csak árnyalja a történetet, hanem az a fontos, hogy mit döntenek. Bármilyen filmet megnézel, azért izgulsz, hogy egy karakter mit csinál. És amikor csinál valamit, az azért van, mert dönt valamit, hogy ezt megteszi, azt nem teszi meg. És ilyen kiélezett helyzetben, mint mondjuk ez az ultrafutás, ahol tényleg nagyon fáradtak, és nagyon törődöttek, és teljesen le vannak lelkileg, testileg mesztelenedve, itt egy döntésnek nagy súlya van. És akkor ott megmutatkozik az emberi, mi volt a karakter egy ilyen döntési helyzetben, és akkor azt gondoltuk, hogy ez sokkal érdekesebb egy nézőnek, hogy mit csinál, megfigyelni egy ilyen embert, mint az, hogy most nem tudom én, most volt dolgozik, és akkor milyen interakciói vannak a munkahelyén. És akkor így azért, mert ezeket kidobtuk, ezeket az anyagokat, hát másfél évig vágtuk, nem volt könnyű. Szokták mondani a filmszakmában, hogy kill your babies, tehát, hogy öld meg a gyerekeidet, vagy csecsemőidet, tehát el lehet képzelni, hogy minden egyes kivágott másodperc után, hogy fáj a rendezőnek, mert azt gondolja, hogy az fontos, és aztán el kell engedni. Igazából egy versenyt akartunk megmutatni, minimális háttérsztorikkal, és ezek a háttérsztorik a verseny közbeni viselkedést magyarázzák, árnyalják, és van elég dráma a versenyen, és különböző karakterek vannak, akikkel lehet azonosulni, tudsz velük menni, tudsz értük izgulni, sírni velük, örülni nekik, talán ez a legfontosabb. És egyébként még aztán 10 évig hozzáférhető az HBO-n itt Romániában is, úgyhogy aki lemaradt róla, az nyugodtan megnézheti, miről beszélünk itt.
Csak azt kérdezem meg, nem azt, hogy miért futsz nyilván, hanem a film miért készült. Van ennek olyan célzata, hogy kezdjetek el futni? Vagy csupán az, hogy ezt a küzdelmet, ami bennetek zajlik, mutasd meg?
Semmilyen ilyen nem volt bennünk, hogy propagátorok legyünk. Akik a filmben vannak, maximum példák, de nem példaképek, egyáltalán nem hősök, tehát nem tűzoltók, akik gyerekeket mentenek. Az egész indíték az volt, hogy én sokkal régebb óta készítek filmeket, mint futok, és amikor elkezdtem így futni, pont egy ilyen filmes szakmai válság közepette, meg magánéleti válság közepette, akkor nekem nagyon sokat adott a futás, és azóta is sokat ad, és valahogy meg akartam ezt egyrészt köszönni, másrészt meg kézenfekvő volt, hogy én viszonylag hitelesen, autentikus módon tudok erről a világról beszélni. És akkor lassan így tevődött össze a film, hogy akkor csináljunk egy ilyen futáson alapuló filmet. Azért nem mondom, hogy futós filmet, vagy sportfilmet, mert én egyáltalán nem hiszek ebben, hogy létezik ilyen, hogy kategória sportfilm kategória, mert persze ez köszön, hogy jó film, vagy rossz film, de az, hogy még egy sportfilmben is csak apropó a sport. Ott is az emberi döntések, az emberi drámákat figyeljük. Nem azt, hogy mondjuk hogy dobja a labdát, vagy hogy tekeri a pedál technikailag, tehát a dühöngő bikában Robert De Niro-nak a drámáit figyeljük, nem azt, hogy boxol, vagy a millió dolláros Babyben. Ugyancsak. Nem ez a fontos, hogy ők most éppen sportolnak, az egy alap, az a mesének a része, és az a fontos, hogy ezek az emberek gyarlók, esendők, milyen emberi megnyilvánulásaik vannak, és a közönség ebben hogy tud menni, és hogy tud magára vonatkoztatni, mit tud belőle elvinni. Én annak nagyon örülök egyébként, hogy nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy valaki a film miatt kezdett el futni, vagy megértette esetleg a családtagját, barátját, aki sokat fut, de mi sose propagáltuk ezt, viszont az tény, hogy olyan sokan futnak meg, tényleg szignifikánsan megnőtt így a hosszú távfutók száma az elmúlt időben ebben a régióban, hogy nem tudjuk azt gondolni, nem a filmnek a hatására. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy én nem is nagyon tudok olyan filmet mondani, talán a Flashdance-en kívül, amikor ugye sok nő kezdett el úttáncolni a 80-as években, konkrét fizikai változásokat idéz elő. Jó, hát mondjuk a náci propaganda filmek is ilyen úszító jelleggel fizikai változásokat idéztek elő, de nyilván nem erre gondolok, hanem arra, hogy az ember nem csak elgondolkozik a sorsán, a saját életén, ez már nagyon sok szerintem, nagyon-nagyon nagy dolog, hogy egy film úgy megérint, hogy gondolkozik rajta, és nem azt, hogy kijöttem a moziból, és már nem gondolok rá, eldobom a popcorn zacskót, és megyek a dolgomra, hanem hogy dolgozik benne a film, és úgy dolgozik benne a film, hogy akár konkrétan fizikai cselekvést is nevezetesen futásra indítja. Ez nagyon pozitív, de nem gondoltunk erre a készítés során, ez egy ajándék.